Folytatjuk a krízisek és pofonok podcast beszélgetést. Méth Barbara, marketing és kommunikációs szakemberrel beszélgetek, aki közel egy évtizedet már a civil szférában töltött el ezen a szakterületen, úgyhogy nagyon sokat tud nekünk mesélni arról, hogy hogyan működik jól egy adományozási kampány, vagy mikor van jól felépítve, mikor működik, mikor hatékony az, hogy erőforrás gyűjtsön magának egy civil szervezet. Amiről most kellene egy picit gondolkodnunk, az az, hogy mit érzel olyan jellegű határátlépésnek, vagy olyan jellegű érzelmi manipulációnak, ami már mondjuk a nemes cél érdekében sem oké, ha lehet erről így általánosságban picit beszélgetni.
Ez azért nehéz kérdés, mert ez a határ azért mindenkinek máshol van, de a saját területemnél maradva, például a gyerekekről szóló kampányoknál én nem tartom így morálisan elfogadhatónak, amikor például felismerhetőek a gyerekek. Tehát, hogy olyan, mert hogy ők erről nem tudtak dönteni, és hogy a későbbi életükben milyen hatással lehet az, hogy mondjuk valamilyen sérülékeny helyzetben lefotózva, akár egy síró, vagy bármilyen betegséggel küzdő gyerekkel tele van plakátolva egy város, és hogy ma már azért nem csak a város van tele plakátolva, hanem az internet is tele van vele, és ez onnan soha nem törölhető. Tehát, hogy valakinek például ezzel együtt Igen, én azt gondolom, hogy a sérülékeny élethelyzetek bemutatása úgy, hogy ez egyébként valamilyen emberi jogot sért, az nem oké. És azt gondolom, hogy be lehet mutatni úgy is, hogy ne kelljen hozzá ezt megtenni, csak egyel tovább kell gondolkodni.
És mi van akkor, amikor olyan helyzetet ábrázol, ami mondjuk szerencsére már elmúlt, tehát valamilyen archív anyaghoz nyúl egy szervezet, és mondjuk olyan embert mutat be, akár felismeretlen, akár nem, ami ilyen élethelyzet már nem igaz rá, tehát hogy nem valós a modell. Ez gond vagy nem gond?
Általános szabály szerintem erre sincsen, de az, hogy attól, hogy elmúlt, az attól még így együtt kell vele élnem. Tehát ha mondjuk 3 éves koromban készítettek rólam egy fotót, ahol én sírok, és ez megjelenik egy reklámkampányban, arról én nem tudtam dönteni, hogy én ezt is szeretném-e, hogy a része legyen a rólam készült, vagy a rólam összeállított képnek. Tehát nincs rá semmilyen hatásom, és később, ha bárhol elhelyezkedem, vagy bármilyen élethelyzetben én ezzel nem szeretnék azonosulni, akkor ezt nem tudom megtenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az, hogyha egy felnőtt hozzájárul ahhoz, hogy őt egy kampányban felhasználják, az az ő döntés. Az lehet, hogy attól még nem oké a fotó, de legalább tudott róla dönteni.
Osztottak neki lapot.
Igen, de a gyerekek esetében ez nem így van.
Az előbb beszéltünk a kiszámíthatóságról, szezonalitásról, ha szabad itt ebben a környezetben is így nevezni. Vannak olyan esetek, amikor hát valami viszmajor történik, a ti magatok is, amikor kitört az ukrán háború, az nyilván nincsen betervezve senkinek az évügyi tervébe, és mégis hirtelen rátok szakad egy csomó-csomó feladat. Az is egy kérdés, hogy mit lehet kezdeni az ilyen hirtelen belső igényekkel, meg a hirtelen beszakadó feladatokkal, igényekkel, és másfelől pedig ennek a kommunikációs ábrázolására fogok kérdezni, de akkor először hagylak kibontakozni ebben az ügyben, hogy amikor ilyen jellegű, tényleg nagyon nagyívű globális problémák szakadnak be, azzal hogyan lehet megbirkózni?
Hát sajnos az utóbbi években erre 2 nagyon erős példám is van. Az első, amikor a COVID-járvány kitört, akkor nekünk volt akkor a gyerekeknek szóló edukációs oldalunk, amin lehetett csetelni. És amikor, tehát volt egy létező csetszolgáltatás, tulajdonképpen ez csak mint itt technológia, hogy így a rendelkezésünkre lehet, ezért fontos. Amikor a COVID kitört, akkor körülbelül rá egy-két hétre elképesztő mennyiségű megkeresést kaptunk gyerekjogi ügyekben. Ilyenekre gondolok, hogy például a elvieti járvány idején az apuka a gyereket, vagy az iskolában ki, mikor tagadhatja meg, hogy iskolába menjen a gyerek, stb. Nagyon-nagyon sok olyan kérdés merült fel napi szinten, amivel így bombáztak minket, és sehol nem volt rá válasz, tehát hogy akkor azt éreztük, hogy hiába van beütelmezett kampányunk és témánk, egyszerűen abban, tehát hogyha mi komolyan veszük azt, amiért létrejöttünk, akkor abban kell segítenünk, amiben az embereknek szüksége van ránk, és amiben számítanak ránk, és akkor ezt a chat vonalat gyorsan átállítottuk segélyvonallá, és ott ültek a kollégáink, és megadott idő intervallumokban, de ezekre a kérdésekre próbáltak választ adni, és több ezer megkeresésünk volt ebben az időszakban, tehát hogy ott gyorsan tudtunk, egyrészt gyorsan kellett, és gyorsan tudtunk is reagálni. A másik ilyen, amikor kitört az ukrán háború, és és nagyon gyorsan megjelentek a menekültek Magyarországon, és mi is egy sokba kerültünk, hogy most mit tudunk mi tenni, mi az, amiben, mert azt éreztük, hogy nem tudunk nem csinálni semmit. Tehát, hogy valamiben szerepet kell vállalnunk, és mi egy közösségi irodában vagyunk egyébként, az EPI-ben, ahol több szervezet van, tehát 10-15 civil szervezet dolgozik együtt, és körülbelül másfél hét alatt elindult egy olyan akció, amiben mi magunk kijártunk a pályaudvarokra, és a gyerekeknek raktunk össze kis hátizsákokat, mert hogy rengeteg adomány érkezett, ami ételről szól, de arról, hogy a gyerekek hogyan lehetnek ebben a borzalmas helyzetben egy pici gyerekek, arról nyilván nem esett olyan sok szó, és akkor mi ebbe léptünk bele, és elképesztően sok támogatást kaptunk. Egyébként egyéni adományokat, meg vállalati adományokat, tehát azt éreztük, hogy ez a kampány azért működött jól, mert mi is azt éreztük, ami nagyon sok más ember, hogy a tehetetlenség ellen tennünk kell valamit, és ez nagyon jól becsatornázta ezeket az energiákat, úgyhogy ott is eldobtunk kaszát, kapát, meg ami be volt tervezve, és aztán a következő hónapok erről szóltak.
Adaptálódni kell bizonyos dolgokhoz, hiszen ez indokolja egyáltalán a létét az adott civil szervezetnek, hogy egy ilyen helyzetben is sem azt mondja, hogy fú, hát nem tudom, mit kéne csinálni, vagy én ezt nem tudom, hanem eldob kaszát, kapát, és azzal foglalkozik, ami a létét indokolja tulajdonképpen. De azért hoztam be ezt a Viszmajor dolgot, szándékosan itt a manipulatív módon felhasznált képek, képsorok világába, és ha már nyomorpornó, itt is előfordul, hogy mondjuk olyan képeket mutatnak, mondjuk egy földrengésről, amik hát rossz esetben nem is ott nem úgy készültek, ez az egyik fajtája, a másik pedig az, hogy annyira belkavaróak, hogy tulajdonképpen az már tudom, hogy nincs erre szabály, de az meg már tényleg határ átlépésnek tűnhet.
Szerencsére egyre ritkábban találkozom ilyen kampányokkal, és bár vannak ilyen manipulatív képek, de azért én azt gondolom, hogy így mindenki arra törekszik, hogy valamennyire etikusan járjon el, de ebben mindenkinek, minden szervezetnek máshol van a saját vörös vonala, tehát hogy van, amivel én is azt gondolom, hogy nem tudok együtt élni, de nagyon nehéz erre bármit mondani, mert azt a verziót is értem, hogy például akár nagy nemzetközi szervezetek is megadott képanyaggal dolgoznak, és ők azt mondják, hogy ez a valóság, ezt mutatják be. Én azt gondolom, hogy nem szentesíti ebben az esetben a cél az eszközt, és van egy olyan emberi jóérzés, vagy etika, vagy morál, vagy az emberi jogok tiszteletben tartása, amit akkor se léphetünk át, hogyha azt gondoljuk, hogy ezzel több pénzt fogunk gyűjteni.
Hát hiszen van az a pont szerintem, és ez inkább morális kérdés, akkor innentől, meg eddig is az volt, ahol nem tudsz enyhíteni a tehetetlenségeden, hiszen hogyha halott gyereket mutatnak, akkor annak pont van a végén. Ilyen környezetben nyilván bármilyen nyomást tesznek az emberre, nem fog tudni megkönnyebbülni attól, hogy mondjuk részt vesz az adományozásban.
De vannak egyébként ennél sokkal enyhébb esetek is, ahol így a morál kérdőjeles, nekem a idézőjelbe kedvencem, az, hogy az 1% kampánynál ugye mindenki megpróbálja az online jelenlétét megerősíteni, és hogy mennyire oké, bár törvény nem tiltja, mint ahogy egyébként a piacon, tehát a vállalati tevékenységnél sem, hogy egymásra hirdetünk. Tehát, hogyha valaki beírja az én szervezetem nevét, akkor az első 5-10 találat az 1%-os kampány alatt nem az én szervezetem neve lesz, hanem másik X szervezeté, aki kereső szóra hirdet, és akkor, szóval hogy ez egy nagyon apró dolog, de hogy ez is azt mutatja, hogy szerintem nekem ez se oké, de hogy közben semmi nem tiltja, és mondhatjuk, hogy hát ez akkor az ügyesebb győz, de hogy végül is így, ez is egy olyan morális kérdés, hogy itt ne egymást nyírjuk ki, hanem próbáljunk meg önerőből előre lépdelni.
Igen, ez is egy etikai dolog is, hogy az ember ráhirdete a riválisa, vagy egyáltalán riválise a másik, hogy ne is beszéljünk arról, mondjuk a hasonló elnevezést használ egy szervezet, tekintve, hogy egy nagyon jó nevű, vagy sokat kaszáló civil szervezet nevére vagy céljaira valamennyire hasonló, és ezért akkor létrehoznak egy saját kampányt.
Igen, ebből több botrány is volt az elmúlt években, de ezek szerencsére lezárultak, és ezek a szervezetek így, ha jól tudom, akkor már nem vehetnek részt az 1%-os gyűjtésben.
Jó, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy valamiféle tisztulási folyamat, vagy állapot, ezt ugye se tudjuk, van. Beszélgettünk itt a krízisek és pofonokban háborús manipulációról, katonai manipulációról. Ott nem hoztam be ezt a témát, de itt az adománygyűjtés kapcsán behozom. Sok olyan deepfake videó, vagy hamisított hang és képanyag jelent meg a háborúban, ami vagy nem ott és nem azt ábrázolja, vagy ami nekem a legjellemzőbb volt, vagy a legérdekesebb, egy olyan utcajelenetet ábrázoltak, ahol hát nagyon rángatták a kamerát, és közben légiriadó szólt, és valaki nagyon hangosan vette a levegőt, és pánikba volt, és az volt az üzenete ennek a videónak, hogy küldjetek pénzt Ukrajnának ide és ide, miközben kiderült, hogy a hangfelvétel sem valódi volt, és az utcajelenet pedig valahol Angliában készült, miközben egy nagyon ütős adománygyűjtő videó volt. Most abban nem menjünk bele, hogy ez a számlaszám az igazából Ukrajnához tartozott-e, vagy nem. A manipulatív anyagra kérdezek rá, hogy ilyen eszközökkel lehet-e hatékonyan dolgozni.
Hát sajnos lehet, itt jön be az előbbi kérdés, amiről beszéltünk még ott az állat támogatásnál, hogyha mondjuk azok a szervezetek is, akik például felelős médiafogyasztás vagy tudatos médiafogyasztásért dolgoznak, ők így nagyobb teret kapnának, akkor sokkal előbb felismerni az ember, az vagy úgy, hogy általában a társadalom ezeket az anyagokat, hogy melyik a hamis és melyik nem, de hogy alapvetően ez minden civil kampánynál azt gondolom, hogy már az is egy edukációs folyamat, hogy egyáltalán ellenőrizzük, hogy az a szervezet, akinek mi adunk, ő valójában mit csinál, kik képviselik, az év folyamán kövessük az ő tevékenységüket, legyünk tisztában azzal tényleg, hogy az az adomány, vagy tárgyi, vagy bármilyen jótékonyság keretében adott akár valami, az hova kerül, akkor ezt kordában tudjuk tartani. Akkor hiába jön egy ilyen, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy nem ide menjen az utalás, hanem azokhoz a szervezetekhez, akit már jól ismerünk.
De ezt most ugye több eszem elsőben mondtad, részben civil szervezeti fejjel, részben pedig szerintem adományozó fejjel, hogy tudjuk, hogy kinek adjunk. Kicsit azt gondolom, hogy ez egy többlet erőforrást igényel az adományozótól vagy a felajánlótól, tehát hogy még abba is nekem kell szellemi tőkét beletennem, hogy mondjuk ellenőrizzem azt, hogy ki gyűjt tőlem, meg ki nem. Tehát ez még egy plusz elköteleződés, vagy plusz energiát is követel azon felül, hogy segítek.
Igen, de szerintem ez az adományozás az önmagában egyébként arról szól, hogy mikor és hogyan tudok lenni felelős állampolgár, és hogy nem csak saját magamért, hanem esetleg másokért is tudok egy pici felelősséget vállalni, de ebbe kell energiát tenni. Tehát egy picit így hasonlatként azt tudom mondani, amikor vállalatokkal együttműködünk, akkor általában azok az együttműködések a jók, ahol a vállalat is komolyan veszi azt a fajta együttműködést, vagy CSR-t, hogy tesz bele energiát, hogy tényleg mik az ő fontos ügyei, és hol tud kapcsolódni, mert amikor csak az van, hogy a civilek próbálják meggyőzni a vállalatokat, és már nem tudom, fejen állunk és bábozunk ahhoz, hogy megnyerjük bárkinek a támogatását, akkor igazából nem értjük egymást. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekem, mint állampolgár, ki kell választanom, vagy hogy fontos, kiválasszak pár ügyet, ami nekem fontos, és ott azokat támogassam, akiket ismerek. Tehát ismeretleneknek nem adnék pénzt, és ha már támogatok, akkor ezt felelősen tegyem.
És ennek van egy olyan oldala is, hogy maga a támogatott szervezet az mennyire transzparensen tudja bemutatni azt, hogy hogyan él azokkal az erőforrásokkal, amiket begyűjt az év során. Erre vannak jó stratégiák, jó példák, hogy hogyan lehet meggyőzően mutatni azt, hogy jó helyre megy a adomány?
De ennek van egy adminisztratív szabályozása, tehát egyébként az átláthatóságnak így civil szervezetként nagyon komoly követelményei vannak, és mindenféle pénzügyi riportot és minden egyebet.
Hát ez a törvényi megfelelőség, igen, amit most mondasz, de hogy a kommunikációs vetületet, az én érzetem, mint adományozó, az hogyan kerül jó kezekbe?
Igen, tehát az egyik az a törvényi megfelelés, de hogy így, hogy pont nem az szerintem, ami egyébként meggyőzi az embereket, hanem a folyamatos és átlátható kommunikáció. Tehát én például azt gondolom, hogy az 1% kampány az nem márciusban indul el, hanem az egész évben megy, és azzal, hogy én hol vagyok jelen, miről mondok véleményt, hogy kommunikálok, miket támogatok, kikkel működök együtt, kikkel nem működök együtt, az mind-mind egy-egy ilyen kis bizonyíték, vagy egy-egyfajta ilyen személyiség egy arra, hogy én milyen szervezet vagyok, és hogy mit képviselek. Tehát, hogyha valaki követ engem, akkor pontosan fogja tudni, hogy én azt a pénzt mire, hogyan szánom, és az hogy hasznosul.
Tulajdonképpen a brandépítést fogalmaztad meg a brand szónak a kiejtése nélkül, és így azt gondolom, hogy mindenki megérthette és megélhette, hogy milyen nagy kihívás civil szervezetek esetében is brandet építeni, pláne szűkös erőforrásból. Méd Barbara volt a vendégem itt a Krízisek és Pofonokban, a Rádiókafén. Nagyon köszi, hogy itt voltál, Barbi.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Ahogy el szoktam mondani, folytatjuk egyébként a beszélgetést Barbarával a podcast felületen, de itt most a Rádiókafén elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.